Sziasztok, én Máté vagyok, és a hetes terminál mai adásában az elektromos repülésről beszélgettünk, ami igazából valószínűleg a repülés jövője, vagy mégsem. Na hát ezt próbáltuk körüljárni Bálinttal és Lóránttal a most következő 30 perces adásunkban. Beszéltünk arról, hogy milyen szegmensben jöhet először el a kereskedelmi, közforgalmi repülésben az elektromos repülés, vagy annak egy másik alternatívája. Beszéltünk pár projektről, amiben éppen most zajlanak fejlesztések ilyenfajta repülőgépek iránt, elmondtuk a saját gondolatainkat, és még sok minden másról beszélgettünk ebben a 30 percben. Hallgassátok meg, és majd véleményezzétek, és ne felejtjétek, ez itt a hetes terminál, és megkezdjük a beszállást.
Attention, all passengers on flight 152 to Miami, please report to gate 47. That's all passengers on flight 152 to Miami, please report to gate 47. Thank you.
Sziasztok, hallgatók! Ez az első olyan adásunk, ami egy picit más formátumban zajlik majd, mint a többi adás. Legalábbis ami a adásnak a hosszát érinti, ugyanis ez az adás egy rövidebb konstrukció, rövidebb adás lesz, mint a többi. Körülbelül egy ilyen fél órás, 40 perces adásokat fogunk két hetente publikálni, és a másik két hetente pedig jönnek a megszokott egy órás, nagyobb hangvételű adások, sokszor interjú alanyokkal, sokszor saját témánkkal. A mai saját témánk, amit hoztunk nektek, az pedig igazából a repülőgépeknek a jövője, az utasszállító repülőgépeknek a jövője, és ezen belül pedig szeretnénk beszélgetni kicsit az elektromos repülőgépekről. És amikor azt mondom, hogy elektromos repülőgépek, akkor nem csak azt értem ez alatt, ami teljes elektromos meghajtással működik, akkumulátorra, hanem például az olyan hibrid repülőgépeket is, amelyek ötvözik az elektromos hajtás és a már megszokott fosszilis üzemanyag meghajtású repülőgépeket, valamint az olyan repülőgépeket is, amelyek nem feltétlenül az elektromos hajtásnál megszokott akkumulátorokkal vannak ellátva és azáltal vannak meghajtva, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, hanem hidrogén üzemanyag cellákkal hajtják meg az elektromos hajtóműveket. De elég is a szóból. Itt van velem újra Bálint és Lóránt is. Sziasztok!
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 Ami azért is jó, mert ahogy megszokhattátok, ugye ezt a hármas felállást, van velünk itt egy repülőmérnök, ugye, Bálint?
Üdvözlök mindenkit ismét!
És ezáltal is azért kíváncsiak vagyunk a mérnöki megközelítésre ebből a témából. Az idősz, úgymond, szorít minket, tehát nyilván nem tudjuk olyannyira elnyújtani a beszélgetést, de igazából azt szeretném ma körbejárni, hogy miért is van szükség mondjuk egy új generációs, úgymond fenntartható repülőgépek generációjára. Mik azok a jelenlegi technológiák, amik elérhetőek az ilyen új generációs repülőgépek kapcsán? Mik azok a úgymond nehézségek, kihívások, amikkel ez a jövő úgymond szembenéz? És kik azok a piaci szereplők, azok a repülőgépgyárok, startupok, akik éppen ezzel foglalkoznak, hogy ilyenfajta új generációs, új fajta meghajtású repülőgépeket fejlesztenek? És hogy mi várható ennek kapcsán, melyik szektor profitálhat a leghamarabb ebből az úgynevezett elektromos meghajtású repülőgépekből, és a többi, és a többi. Úgyhogy kezdjük is el csak röviden, mert nyilván itt vagyunk most 2021-ben, a Covid-válság kellős közepén, ami a légiközlekedést masszívan érintette, de már előtte is elég masszívan benne voltunk a katyfaszban, ami a károsanyag kibocsátást illeti, és nyilván a repülés világa nagyon masszívan kapta az ívet ennek kapcsán, a sok széndioxid kibocsátással és másfajta üvegházhatású gázok kibocsátása miatt, amik azért megszaporodtak az elmúlt években, és ilyenkor jön az a kérdés, hogy na hogyan lehetne akkor a repülést fenntartóvá tenni. Ti mit gondoltok erről, srácok? Hogy áll most az egész, hogyan látjátok a jelenlegi helyzetet, és mi várható?
Szerintem most így, hogy azért csönd van valamennyi a légiközlekedésbe. Most bőven van idő fejleszteni ezeket a technológiákat, aztán, hogy a jövőbeből mi fog kisülni, ezt még nem tudom. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy néhány év, 5, akár 10 éven belül rendszeresek lesznek az ilyen kisebb 5-10-15 fős elektromos meghajtású repülőgépek rövid távra, tehát szerintem ilyen 2-300 kilométert maximum, és azért nem úgy kell ezeket elképzelni, te mostani repülőket szerintem, hogy leszáll azonnal vissza, megint leszáll, megint vissza. Tehát nem fog szerintem mondjuk 8 szektor teljesíteni egy elektromos repülőgép mostanában, csupán a technológiák miatt. Aztán az, hogy akár ennél nagyobb repülőgépek elektromos meghajtással működjenek, hát én azt következő 30 évben nem várnám.
Mi a legnagyobb probléma amivel szembe kell nézni az elektromos repülésnek. Hogyha azt veszik, hogy utasszállító repülőgépek kapcsán.
Tehát mondjuk nagyobbra gondolsz? Tehát mondjuk, ami mondjuk hát akár 50 utas, vagy hasonló?
Nem feltétlenül akár, amit emlegettél, hogy az 5-15 fős repülőgépek, de hogyha megyünk feljebb az ilyen regionális típusoknál, hogy mik a legnagyobb problémák?
Hát ugye értelemszerűen annál jobb, minél könnyebb a repülőgép. Tehát az akkumulátoroknak ugye nagyon nagy súlyuk van. A géptörzsnek a súlyához képest, ahhoz, tehát hogy mennyit helyet foglalnak el egy repülőgépen, ahhoz képest ugye nagyon nehezek ezek. És szerintem, nem tudom, hogy a elektronika milyen szinten áll, de úgy gondolom, hogy az olyan kapacitással rendelkező akkumulátorok, hogy akár reggel föltöltsed, utána repüljél vele egész nap, és ez kibírja, szerintem az még nem áll rendelkezésre, csak az, hogy a folyton időnként tölteni kéne napközben, de az meg szerintem a repülésben nem annyira kivitelezhető, hogyha azt nézzük, hogy milyen gyorsan forognak a gépek egyik helyről a másikra.
És repülés közben nem lesz könnyebb a gép.
Igen, így pontosan. Van. Ugyanolyan nehéz marad, tehát, és azért ez a súly a hasznos súlyból veszel, tehát utasok csomagjai, kárgó, vagy akár az utas szám rovására megy az, hogy beépítenek még néhány akkumulátort. Plusz hát akkor gondoljunk bele, hogy hány repülőteret kéne átalakítani ahhoz, mondjuk egyszerre 10 ilyen repülő megérkezne, és mindegyik repülne vissza fél órán belül. Tehát, hogy így ezt így hogyan valósítanák meg?
Nem tudom, hogy hívják azt, ahonnan az áramot nyerik, de hogy egy transformátor vagy?
Generátor.
Igen, generátor. Tehát, hogy mekkora generátorra lenne ahhoz szükség, hogy ellásson annyi repülőgépet egyszerre. Tehát az is egy hatalmas nagy beruházás.
Hát ez az. Ezért én elképzelhetetlennek tartom, hogy akár mondjuk egy Ferihegy méretű repülőtér és elektromos nagy gépek érkezzenek, mert ezeket kitölti, és hogyan, és hogy mint. Tehát amikor megérkezik a Wizz Air 15 gépe éjszaka, akkor 15 repülőt rádugnak valami nagy generátorra?
Hát automatikusan, mint egy robotporszió, hogy ráguló a töltőfejre,
és akkor mindenhol a zsinóra gurulógép éppen átmegy a másiknak a kábeljén, és hasonló.
Hát ezt megoldanák.
Ugye, ami most ilyen nagy trend lett, vagy tendencia, hogyha az elektromos repülőgépeket vesszük, akkor az, hogy egy újfajta szegmens léphet be az utasszállító repülésbe, a repülés világába is. Ugye beszélem, most leginkább három részre oszthatjuk szerintem a kereskedelmi repülést. Ugye a regionális, ami a legrövidebb távú utazás, tehát ez egy mondjuk egy Budapest-Bécs például, amiket manapság olyan gépek teljesítenek, mint egy Q400-as turbopropelleres repülőgép, vagy Budapest-Prágát, amit egy AT-72-es például a cselégitársággal. Ez egyik szektor, vagy egyik szegmens. A másik az ez a ilyen rövid középtávú repülés, mondjuk egy Budapest-London, amit egy Boeing 737-es vagy egy Airbus 320 család gépei teljesítenek. És akkor beszélünk a hosszú távú járatokról, amiket pedig általában a széles törzsű repülőgépekkel szokta teljesíteni. Persze ott is vannak már úgymond új trendek, mint amiről beszéltünk. A legelső adásunkban az Airbus A321 XLR. És itt jön be a negyedik kategória, ami az elektromos repülés kapcsán tud megjelenni. Ezt az angolban úgy hívják, hogy Urban Air Mobility. Tehát ez a városi, úgymond légi mobilitás, légi közlekedés, ami igazából úgymond légi taxit jelent, hogyha így akarjuk kicsit ilyen butába megfogalmazni, ami pont azt hozzá, amit Bálint te is mondtál, az 5-10-15 fős repülőgépek, jellemzően, nyilván nem mindegy, de jellemzően itt lépne életbe az a vertikális felszállás és landolás, ugye a VTOL, Vertical Takeoff and Landing, amelyek újfajta városon kívüli ilyen kikötőkből szállnának fel és le, és a város két pontja között tudná az utasokat szállítani. Ez olyan városokban jöhet jól, mint például New York vagy Los Angeles, ahol azért nagyon nagy forgalom van a városban, jellemzően közúti autós forgalom, nagyon nagy távolságok vannak, és mondjuk a város egyik végéből a másikba bejutni, az nem tudom, 25-30 perc, vagy akár egy óra is lehet. És ezt lehet teljesíteni egy mondjuk 10 perces ilyen repülőúttal. Ez egy újfajta szegmest hozhat el. És ez, amit ugye mondanak, hogy itt jelenhet meg legelőször ez az elektromos repülés és az elektromos repülőgépek. Ugyanis pont amit mondtál Bálint, hogy itt probléma maga az akkumulátor és annak a súlya. Ide nem kell olyan nagy hatótáv, tehát nem kell olyan nagy akkumulátor, nem kell egy olyan nagy vasat megmozgatni és a levegőbe emelni, tehát itt lehet igazából legidálisabb arra, hogy egy ilyen meghajtás kiszolgálja ezt a szegmest.
Tehát gyakorlatilag egy elektromos helikopter. Mert ezt úgy képzelem el, akkor inkább egy helikopternek, mint egy repülőgépnek. Megmondom őszintén, hogy én inkább a föl meg leszállás miatt is inkább hajaz az egy helikopterre, mint egy repülőgépre.
Igen.
Én azért látok egy olyan irányt, hogy azért sokkal költséghatékonyabban lehet üzemeltetni. Tehát jelen pillanatban nem tud annyi embert szállítani, de sokkal költséghatékonyabb, mint egy kis gép. Tehát volt arról szó, hogy 3-5-ször költséghatékonyabb egy ilyet üzemeltetni, mondjuk, mint egy Pilatus PC-12-es, tehát egy kis gépet. De el tudsz szállítani nagyjából 9 embert. Tehát akár ilyen nagyon kicsi vagy, talán még regionális szintre is el tud jutni ilyen ultra vékony járatokra. Tehát, hogy olyan pont-pont összekötéseket tud csinálni egy régión belül, vagy akár közeli országokon belül, ami esetleg eddig nem volt költséghatékony. Tehát nem csak egy városon belül, de tényleg ilyen kisebb, vagy rövidebb hatótával meg tudja oldani azt a fajta közlekedést, amit eddig nem tudtak megoldani.
Tehát például, hogy ha mondjuk veszünk pont egy Budapest-Pécs útvonalat, ahol repülhetünk az Austrian légitársaság repülőgépével, viszont egyrészt nyilván az, a jegyek árazása az brutális. Tehát nem üzleti utazóknak talán megérte a Covid előtti korszakban, de legfőképpen nyilván ezek ráhordó járatok voltak, és nem pedig point to point. Na most pont itt azért csak, hogy lássuk azt, hogy milyen költségcsökkenést tud hozni egy mondjuk egy elektromos meghajtású repülőgép. Van egy nagyon jó cikk az ICF által, ugye ez az egy ilyen elemző és tanácsadó intézet, ezt belinkeljük majd az adáshoz tartozó bejegyzésbe. Ott írtak arról, hogy egy kaliforniai cég alakított át egy Cessna Caravan repülőgépet elektromos meghajtásúvá, kísérlet céljából, és azt a repülést, amit ott csináltak, azt nem tudom, nem írja a cikk, hogy konkrétan milyen hosszú repülés volt, milyen távolságra és milyen időre, viszont ami alapvetően a fosszilis üzemanyaggal való meghajtású repülésnél lett volna $400 üzemanyag költség, ahelyett nekik volt egy $4.80 elektromos töltés.
Igen, ez nem mindegy.
És ha abba gondolunk bele, hogy most nyilván ez egy Cessna Caravan, tehát ez egy 12-15 fős repülőgép, hogyha így jól tudom, bár nem akarok hülyeséget mondani, hogyha itt egy ekkora különbségről beszélünk, akkor pont egy ilyenfajta regionális, mondjuk 200-300 kilométeres repülésnél masszív van lecsökkenve akár a légitársaság, vagy a fuvaroznak a költségei, és ezáltal pedig brutálisan tudnak csökkenni a repülőgyárak, és az adott légi utazás ilyen rövid szegmensre az baromira versenyképes tud lenni egy vasút vagy egy busz közlekedéssel szemben, nem beszél arról, hogy mennyivel gyorsabb tud lenni egy ilyenfajta utazási mód.
És itt bedobok még egy dolgot, a környezetvédelem, ugyanis nagyon sokszor megkaptam, hogy persze sokat utazok, nem gondolok a környezetre, ez mennyire fáj a természetnek, és hiába mondtam, hogy egyfőre lebontva, ez jobb, mint hogyha autóznál, de akkor is nagyon sokszor megkaptam, hogy ez ilyen úri hobbi, hogy ennyit repülgetünk, és ez egy jó megoldás lehet a környezettudatos embereknek is, akik környezettudatosan szeretnének utazni, kis lábnyommal, hogy ezt a módot válasszák. Ez nem fognak messzire menni első körben, meg első időben, de hogyha el szeretnének valahova jutni, akkor ez tényleg nekik egy alternatíva lehet.
Ezt jó is, hogy említetted, ugyanis eszembe jutott rögtön Skandinávia, ahol azért a Covid előtti időszakban megjelent az úgynevezett ez a flight shaming, tehát ez a hogy fordítsuk magyarra, ez a repülési rendi szégyen talán, hogy a skandinávok, úgymond főleg a svédek minél inkább úgymond vissza akarták szorítani a saját repüléseiket, főleg rövid távra. Na most erre pont jött az egyik ilyen startup Svédországból, a Heart Aerospace, akik hoztak egy olyan koncepciót egy 19 fős utasszállító repülőgépre, amely elektromos meghajtással közlekedne, elektromos meghajtással lenne ez egy turbo légcsavaros repülőgép 400 km-es hatótávval. Elég ambiciózusak, mert 2026-ra szeretnének már megjelenni a repülőgéppel, és az érdekesség benne az, hogy pont azt mondják, hogy azért is jelennek meg mondjuk Skandináviában, mert ez egy nagyon jó úgymond early adopter térség, pont arra, hogy megszólítsa azokat a fajta környezetvédelemmel kapcsolatban tudatos embereket, akik amiatt nem repülnek, mert hogy nem akarják a saját karbonlábnyomukat növelni. Viszont ott nagyon jó megoldás lehet arra, hogy a rövid távú skandináv régión belüli járatokat egy ilyen repülőgép teljesítse. Ambiciózus szerintem ez a 2026-os terv, tehát ez 5 év múlva lenne, viszont nagyon jó támogatásokat kaptak, nagyon jó tőkét kaptak többféle projektből is, többféle cégtől is, úgyhogy én kíváncsian várom azt, hogy mi várható ennél a cégnél, de nem ők az egyetlenek, és akkor egy párat még hagy említsek itt, amik szerintem így érdemes megemlíteni a teljesség igénye nélkül. Hogy maradjunk a skandináv térségnél, nem olyan régi hír az, hogy most bocsánat a norvég érintettségű hallgatóintól, de a Widerøe, vagy hogy kell ejteni ezt a légitársaságot? Nem tudjuk. Widerøe. A viderű norvég légitársaság megállapodott, hogy szintén 2026-tól rövid távú útvonalakon repülne elektromos repülőgéppel, és ez pedig a Technam olasz repülőgépgyárnak a elektromos repülőgépe lenne, amelyet P-Volt néven fejlesztenek. Ez nem egy teljesen új típus, ugyanis a Technam egy pár éve jelent meg egy új repülőgéppel, ez a P-2021 Traveler, és konkrétan tavaly volt az első forgalomba helyezése. Ez egy 9 fős repülőgép, turbolégcsavaros repülőgép, és ezt alakítanák át a Rolls-Royce segítségével elektromos meghajtásúvá, és ez várhatóan 2026-ra elkészül, és a viderű légitársaság szeretné ezt forgalomba helyezni. A Technam az egyik olyan kevesek közül, akiről itt tudunk repülőgépgyár, akik már a piacon vannak több típussal is már évtizedek óta, viszont a többi, akit említenék még, azok mind úgymond startupok. Az egyik, aki szerintem a érdekes koncepciójuk van, az a Wright Electric, ez egy amerikai startup. Ők már megállapodtak az EasyJet-tel, hogy 2027-től elektromos repülőgépet szállítanának a légitársaságnak, méghozzá olyan repülőgépet, ami beleillik az EasyJet flottájába és az egész stratégiájába, tehát egy 180 fős kapacitású repülőgéppel állnak elő. Szerintem nagyon ambiciózus, és nem fogják ezt tudni teljesíteni. Viszont már most fejlesztenek egy 10 fős kapacitású repülőgépet, nyilván az az egyik ilyen úgymond teszt repülőgép. Valamint tavaly bejelentették azt, hogy egy másfél megawattos motor fejlesztenek, egy 3 kilovattos, vagy kilovoltos, bocsánat, inverterrel, és ezzel a motorral képesek lennének egy 186 fős repülőgépet kiszolgálni egy 560 kilométeres hatótávolságon.
Na, az igen. Ez egy érdekes.
Erre nyilván kell még egy jó pár év, mire ezt meg tudják valósítani, mert nem csak a motor szükséges itt, hanem nyilván az akkumulátor, amiről ugye már beszéltünk, hogy ez a egyik legnagyobb probléma itt, vagy a legnagyobb kihívás. Aztán még kettőt említenék igazából. Az egyik az a Aviation, E-vel. Ez egy izraeli startup, és ők szintén egy 9 személyes repülőgépet fejlesztenek Alice néven. Náluk eléggé előrehaladott fázisban vannak a fejlesztések. Ha minden jól alakul, akkor idén felszállt az első repülőgép, az első teszt példány, amelynek hát 1000 kilométeres hatótávolsága kell, hogy legyen. Ez a cél az Alice típus kapcsán, és azt tudni még róluk, hogy egy repült órához 30 perc töltés szükséges.
Na igen, de ezért mondom, hogy nem nagyon tud olyan sok járatot teljesíteni naponta, mert azért 1000 kilométert nem fog lerepülni. Nem, mennyi a sebesség, azt nem írták, hogy...
444 kilométer az utazó sebesség.
444 kilométer, tehát akkor mondjuk 1000 kilométert akar 2,5 óra jó esetben, és ahhoz mennyi töltés kellene?
Tehát egy repült órához kell 30 perc. Tehát akkor 2,5, hát az másfél óra, jól számolom.
Hát, hogy biztosra menjünk, szerintem az másfél óra legalább.
De az nem is olyan vészes, amúgy, ha belegondolsz. Jó, ez mondom, egy kis repülőgép.
Igen, tehát ezért nem hisz, tehát ilyen kis, mondjuk úgy, hogy charterforgalomba el tudnám képzelni, de azt, hogy mondjuk ez folyamatosan ingázzon két város között, azt ugye elég nehezen tudom megképzelni. Mondjuk például, hogyha a másik cégnek az EasyJet-tel való együttműködését nézzük, hogy mondjuk az EasyJet gépei mennyit állnak a földön, és mennyit repülnek, tehát mondjuk 25 perc alatt megfordulnak mindenhonnan.
De miért? Miért van arra szükség? Mert nyilván azért ott sokkal magasabbak az üzemeltetési költségek, és úgy tud igazán profitábilis lenni.
Jó, de akkor így meg több gépet kell venni. Tehát, hogyha ugyanazokat az járatokat ki akarja szolgálni elektromos géppel, akkor kell kétszer annyi elektromos gép. És ez kétszer annyi hely a repülőtereken, vagy kétszer annyi repülőtér.
Hú, az arról még szívesen beszélgetnék, hogy ma, hogy hogyan változtathatja meg az egész repülőterek koncepcióját egy ilyen elektromos repülőgép, mert az még érdekes szerintem, hogyha azt veszük, hogy úgymond nincs szinte zajterhelés, és nincs szinte légszennyezés, de az egy másik adásnak a témája lesz.
Sőt, egy sokkal nagyobbat tud gyorsulni. Lehet, hogy nem kell akkor a futópálya.
Így van, igen. Azt hiszem, ezt pont a Heart Aerospace, ugye a svéd cégnek az ES-19-es névrehallgató típusa, ott ígérik azt, hogy egy 800 méteres futópálya elegendő lesz a felszálláshoz.
És valószínűleg több éjszakai járat is lesz, mert igen. Ugye a zajszennyezés miatt nem kell leállni.
Így van.
Zümbögni fognak, mint a szúnyogok.
Ami lehet, hogy rohadt idegestő lesz, de nem annyira, mint a mostani hajtóműveknek a hangjai.
Én úgy szeretem, amikor felettem elmegy egy 747-es.
Azt mondjuk én is szeretem. De ez nyilván nekünk, ez, tehát igen, ez a saját ilyen agyalágyultságunk, de azért hallottam azt, amikor nem tudom, akár én Zuglóban lakom, és ott helyi nyugdíjas szekció, hát ők kevésbé értékelik azt, hogyha egy repülőgép elszállt, amit megértek, tehát hogy nem feltétlenül akarsz te otthon nyugalmabban hallani egy brutál nagy repülőgépet, ami elhúz feletted. Én szeretném, de nyilván nem minden honfitársunk szereti ezt. Egyetlen olyan startup van, akit én felírtam magamnak, hogy ezt megemlítsem, akiket én régóta követtem, tehát én 16-17 óta őket követem, a Zunum Aero, ők is egy USA-beli startup voltak. Mert sajnos ők bebuktak, ők egy hibrid elektromos repülőgépet kezdtek el fejleszteni, bár ott még eléggé az elején tartott a projekt. A JetBlue és a Boeing-nak a saját tőke alapja is beszállt 17-ben, 6 millió dollárral. Nyilván ez az összeg, ez nagyon nem volt elég arra, hogy a fejlesztéseket folytassák, meg előre menjenek velük. Sokkal több tőke kellett volna, hogyha jól emlékszem, 56 millió dollár továbbra, viszont nem tudtak a további befektetési körben plusz tőkét bevonni, úgyhogy 18-ban ők lecsukták, vagy lehúzták a rolót. De ez várható azért, ez nem egy olyan biznisz, mint egy szoftverfejlesztés, ahol igazából elég pár kocka fejlesztő, akik mindent meg tudnak csinálni, azért itt mások az elvárások.
Sőt, még beemelnék akkor két másik projektet. Egyik az az Airbusnak. A Zero E projektje, az a furcsa V alakú repülőgép, mert az meg nem elektromossággal, hanem az hidrogénnel hajtott lenne, és hidrogéncellákkal működik.
Arról nem tudom sajnos sokat, de ott nem pont az van, hogy igazából hidrogénnel állítják el az elektromosságot, amivel...
Igen. De az is egy érdekes koncepció. Uh-huh. Illetve még ami nekem nagyon tetszik, az a vitorlázó repülőgépekre szerelt napelemek. És valamennyire ezt is betenném ide az elektromos repüléshez, bár ezt tudom, hogy nem közforgalmi repülők, meg nem az utasszállításhoz kapcsolódik, ez inkább a hobbi és a sport repüléshez, de úgyis akkor megyünk vitorlázó repülni, amikor süt a nap, vagy jó idő van. És azt is értem, hogy nem kell ahhoz meghajtás, motorikus meghajtás, hogy lehessen vele repülni, de ott vannak a hazatérő motoros vitorlázó repülőgépek, meg ott vannak a movitok, aminél tök jó lenne egy ilyen napelemre, és hát vannak erre példák, mert többek között itt van például a Solar Impulse, az a nagyon széles szárnyfesztávú repülőgép, ami tele van napelemmel és körbe repülte a világot. Illetve még itt van a Sunseeker nevű vitorlázó repülőgép koncepció, ami pedig keresztbe kasul repült Európát. Tehát mind a kettő egy érdekes átalakítás, de ebben én látok. Igen. De ebben látok fantáziát, hogy így megtámogatni a repülést, hogy adjon elektromosságot a nap, ami úgyis ad meg felemel, csak használjuk ki a másik részét is. És hajtson meg, és ott legyen egy olyan tartalék, amit ki tudunk használni, ha szükség van rá.
Ugye, amiről eddig beszéltünk igazából, és ami várható, hogy szerintem sorsfordító lesz az elkövetkezendő pár év, így a 20-as években, az elektromos repülőgépek fejlesztését tekintve, mindenképpen meg fog jelni szerintem következő pár évben ez az úgynevezett légitaxi szegmens, a városi légi közlekedés, lehet most meghajtású repülőgépeknek köszönhetően. Valamint várható az, hogy ettől úgymond kicsit tovább menve a városi légi közlekedés és a regionális közé beékelődik majd ez a szubregionális légiközlekedés, amit te is említettél, Lóránt, hogy ez a fajta vékony útvonalakon, rövidebb távokon üzemeltetett járatok, és ott meg fog jelenni kis kapacitású elektromos repülőgépekkel meg fognak jelenni fuvarozók, és szerintem itt fogunk talán megállni ebben az évtizedben. És akkor utána várhatóak majd a egyre nagyobb kapacitású, nagyobb távokat repülő géptípusok. Viszont ott már, amiket lehet olvasni, és sokan is mondják azt, hogy nyilvánvalóan nem lesz elég az, hogy szimplán elektromos meghajtású akkumulátorokban tárolt árammal meghajtott repülőgépek fognak repülni, vagy azokkal fognak előrukkolni, hanem itt jön be az úgymond kvázi hibrid meghajtás, hogy hidrogén cellákkal fogják meghajtani, vagy abból fognak elektromos áramot előállítani, és ilyen hidrogén cellákkal, ezzel a gázzal fogják úgymond a repülőgépeket megtölteni, vagy üzemanyag cellákat. ami megoldja azt a problémát, hogy a repülőgépek könnyebbek lesznek. Tehát nem lesz akkor a súly, amit a repülőgépnek cipelnie kell a repülés során, viszont nyilván maga az, hogy hidrogén meghajtás, abban nagyon sok kockázat van, és ott nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre kell odafigyelni, akár a megfelelő hőmérsékleten való, a megfelelő hőmérséklet biztosítása az üzemanyagcellák számára, és a többi, hogyan tudják a repülőgépet megfelelő biztonsággal feltölteni, viszont ezt tudja az biztosítani, hogy később majd, 30-as, 40-es években akár még a hosszú távú járatokat kiszolgáló repülőgépetek az új generációja is meg tudjon jelenni elektromos meghajtással.
Arra azért kíváncsi leszek, hogy tényleg azok a cégek, meg nagyhatalmak, akik most nyerekben vannak, ők hogyan fognak-e tiltakozni ellen, és hogyan fognak védekezni, és mondjuk akár az előírásokat az európai, vagy a világ légközlekedésében hogyan fogják megváltoztatni, hogy nem az lesz, hogy akik most tényleg jó helyzetben vannak, ők próbálják folyton ellehetetleníteni majd ezeket az alternatív meghajtásokat, mert nekik igazából ez most tökéletes. A nagy repülőgépgyártóknak jó, a nagy hajtóműgyártóknak jó, a nagy olajkitermelőknek jó, úgyhogy nem tudom, hogy hogyan fog kinézni az, hogy mennyire lesz egyszerű betörni erre a piacra egy alternatív repülővel, vagy folyton majd el lesznek lehetetlenítve.
Adaptálódni kell ezeknek a cégeknek, és szerintem rajta van jó pár ilyen nagy vállalat, hogy adaptálódjon. Főleg azért is, mert azért nem csak egyes ilyen startupok akarnak itt betörni alternatív meghajtásokkal, de államok is, és szupranacionális szervezetek is támogatják ezt. Most sem beszéljünk az Európai Unióról és az Európai Bizottságról, ahol külön kezdeményezés van arra, hogy támogassák a hidrogén meghajtást. Járművek fejlesztését és mindenféle alkalmazást a hidrogénnek, mint üzemanyagnak, mert hogyha az megfelelő módon van előállítva, nem vagyok ebbe szakember, de szívesen leülünk ezzel szakemberekkel beszélgetni, akkor nyilván ez úgymond sokkal fenntarthatóbb energiaforrás lehet, mint ami most elérhető. Úgyhogy szerintem itt, ami a nagy céget érinti, nyilván nagyon nehéz helyzetben lesznek, és nyilván mindent meg fognak tenni megfelelő lobby tevékenységgel, hogy úgymond akadályozzák ezeket a technológiákat, mindaddig, amíg ők nem tudnak erre a piacra belépni. Viszont egy bizonyos szinten túl nem fogják tudni ezt megakadályozni, hanem még egyszer mondom, szerintem adaptálódni kell, és fognak is.
Illetve azt se felejtjük, hogy ez most csak egy kezdet, tehát nem holnapra fog mindenki átállni, hanem ez egy folyamat lesz, ez egy hosszabb idő, de legalább elkezdődik. Úgyis kell egy olyan fázis, amikor kísérleti fázisban van, kutatási fázisban, folyamatosan napról napra, fejlesztésről fejlesztésre tudunk előre haladni. Én annak örülök, hogy megvan az első lépés, és nagyon drukkolok ezeknek a fejlesztéseknek, hogy igenis haladjunk ebbe az irányba, és akkor egy 10-20 év múlva talán már egy egészen jó, fenntartható közlekedést is tudunk folytatni. És látjuk, hogy az autóiparban is ez a trend.
Pont ezt akartam mondani, kicsit így Elon Musk bérencként, vagy ezt lehetne rámcsúgni lassan, hogy bocsi, hogy ez szabadba vágok, de hogy pont ezt akartam említeni, hogy az autóiparban is igazából hasonló hullámsöpört végig az elmúlt 10 évben, 10x évben, tehát hogy először jött a Tesla újban, mint az úttörője az elektromos meghajtású járműveknek. Jöttek a nagyvállalatok, hogy ezeket úgymond ezek ellen emeljen hangot. Jöttek a botrányok, mint amilyen volt például a Volkswagen botrány, dízel botrány és a többi. Plusz rájöttek arra, hogy az emberek igenis akarnak elektromos autókat vásárolni, és kénytelenek voltak ez alkalmazkodni. És már szinte minden autógyár nagyon sok energiát, pénzt és fókuszt áldoz arra, hogy elektromos meghajtásokat fejlesztenek, és elektromos meghajtású típusokkal rukkoljanak elő. Én erre számítanék amúgy itt a légi közlekedésben is, hogy meg fog jelenni egy-két ilyen startup, vagy egy-két vállalkozás meg fog jelenni nagyon ígéretes projektekkel és innovatív típusokkal, és aztán majd idővel majd ráesznél a Boeing, meg az Airbus és a többi kisebb repülőgépgyár is arra, hogy basszus, nekünk is meg kéne itt jelenünk valamivel, mert ez lesz a trendi, és egyre több utas is inkább ezekkel a típusokkal akar megjelenni, egyre több lehetőséget fog megnyitni ezek az új generációs géptípusuk, úgyhogy szerintem ez inkább csak úgymond egy nyomást fog helyezni a nagy mamutokra, hogy ők is inkább ebbe az irányba induljanak el. Na, hát nem akarjuk tovább húzni, mert előtt tényleg tudnám beszélgetni többet is. Ez inkább csak egy ilyen ízelítő adás, ilyen kis gondolat ébresztő, ugyanis majd még szeretnénk ezzel tovább foglalkozni, de nem csak saját magunkkal, hanem meghívott szakértőkkel is, különböző megközelítésekből. Úgyhogy számítsatok arra, hogy ezzel a témával mi vissza fogunk térni a repülés jövője kapcsán, elektromos repülés és a többi. De ez a mai adás az ennyi volt most, úgyhogy ha van bármilyen észrevételetek, hozzászólásotok, kommentetek, akkor azt nagyon nagy örömmel várjuk. A megszokott platformokon, Facebook, Instagram és a többi. Ha szívesen olvasnátok még többet erről a témáról, akkor a adáshoz kapcsolódó blogbejegyzésünkben megosztunk még egy pár linket, érdekes cikket, amit érdemes elolvasni. Egy hét múlva visszatérünk egy újabb adással, akkor egy nagyobb hangvételű adással térünk vissza, és ezzel a most bevezetett kis félórás kis szösszenetekkel pedig majd két hét múlva találkozunk. Addig is ne felejtsétek, hogy szálljanak a gripenek jó széllel, további szép napot, szép hetet, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!